ezek a gyermekek test és vér részesei.
Ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak, mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám utódjait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lenni a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért, mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe estek. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim! Pilinszky Jánostól találtam egy gyönyörű verset, az a címe, hogy Átváltozás. De talán nem is lett volna szabad a címet elmondani, annyira magáért beszél ez a néhány sor. Rossz voltam, és te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan. Magyar tanárként úgy is lehet értelmezni ezt a négy sort, mint egy gyönyörű szerelmes vallomást. Sőt, 35 éve tanító pedagógusként úgy is lehet értelmezni, mint egy csodálatos tanári hitvallást. Hívőként és erre a számomra különleges életeseményre készülve, azonban teljesen más értelmet kaptak a sorok. Arról az átváltozásról szól ez a vers, amit Jézusnak köszönhetünk. A mai ige szakasz nem könnyű, közelítsük meg hát kicsit tanári, kicsit apró lépésekben. Amikor erre az ige hirdetésre készültem és sok-sok elemzői írást elolvastam, legnagyobb meglepetésemre ezt vonhattam le következtetésnek. A szerző személye egyáltalán nem biztos, hogy Pál. A levél, amit mi levélnek ismertünk, és levélnek tudunk, nem meríti ki a levél formát, tehát nem is biztos, hogy ez levél, és nem csak a zsidókhoz szól ez, a nagyon mély üzenet. Ez az ige szakasz felbecsülhetetlen módon járul hozzá, hogy megértsük Krisztus testetöltését, helyettesítő halálát, és a főpapságról szóló tanításokat. Helyezzük egy kicsit a történelembe ezeket a sorokat. Mikor keletkezhetett? E körül is bizonytalanságot látunk. Pál kivégzése időszámításunk szerint 67-ben következett be. Ez az írás tehát 68 és 69 körül lehet, és ez is kétségbe vonja Pál szerzőségét. Az írásban nincsen szó a jeruzsálemi nagy templom földi rombolásáról, ami időszámításunk szerint 70-be következett be. És erre a nagy templomra később visszatérek. Tehát körülbelül időszámítás szerint 68-69-ben keletkezhetett a levél. Kinek íródott? Ki a címzet? Találtam egy kicsit könnyedebb megfogalmazást, amit dr. Walter Martin, a Keresztény Kutatóintézet alapítója írt le, egy kis humorra. A zsidókhoz írt levelet egy zsidó ember írta más zsidóknak, hogy elmondja, hogy ne viselkedjenek zsidóként. Az biztos, hogy a hallgatóság mély ószövetségi ismeretekkel rendelkezett, ezért a levél írója sok helyen utal ószövetségi forrásokra. A gyülekezethez intézett buzdítások arra utalnak, hogy egy olyan második generációs keresztény közösségről, zsidó-keresztény közösségről lehet szó, amelynek a vezetői, azok a vezetői, akiknek még személyes tapasztalatai, esetleg élményei voltak Jézussal kapcsolatban, már nem élnek. nem voltak tanúja Jézus szolgálatának. A gyülekezet tagjai már elviseltek számos keresztény üldözést, sem életük, sem vagyonuk, sem családtagjaik nem voltak biztonságban. És nem is lehet csodálkozni, hogy a gyülekezetben egy úgynevezett meglankadás vett erőt. Sokaknak megrendült a bizonyossága Krisztus megváltó munkájának hatékonyságával kapcsolatban. És nagy volt a veszélye, hogy a zsidó keresztények visszatérnek az Ószövetségben megszokott szertartások gyakorlásához. Biztosan mindenki számára ismerős Néró neve. Ez Néró korszaka. Ez a levél tehát buzdításul íródhatott az üldözött híveknek, azoknak a mesiás hívő zsidóknak, egy kérelemmel és határozott felszólítással, hogy maradjanak meg a hitben, a rettenetes próbák közepette is. A levélíró különösen Jézus, Isten és emberek közötti közvetítő szerepét, ezen belül Isten által szerzett főpapságát hangsúlyozza. Erről is részletesen fogunk hallani. A sorokból kihalljuk a felszólítást. Nézzetek Jézusra, aki nem törődött a gyalázkodással, hanem vállalta a szenvedést. Jézusban egy sokkal jobb, egy új szövetség lépett életbe, amely jobb reménységet ad, a teljességet adja. A levél írója több helyen összehasonlítja az Ó és Új Szövetséget, és kijelenti, hogy mennyivel jobb ez a szövetség, ami Jézus vére által köttetett. Hangsúlyt kap az a gondolat is, hogy az ószövetségi proféciák Jézussal teljesednek be. Jézusról szólunk tehát, az emberfiáról. Az emberfia címet Jézus önmagára is sokszor és nagyon szívesen használta, mint önmegnevezést. Mi derül ebből ki? Egyrészt az, hogy azonosult az emberekkel, az emberi nemmel, noha Isten fia volt, mégis emberré lett. Másrészt a zsidó hallgatóság az ember-fia kifejezés hallatán egyben a megígért messiásra asszociált. Ezt így is írja le Dániel könyvének 7. részében egy jövendőlés a messiásról, ami egy ember fiához hasonló személy, akinek Isten hatalmat fog adni. A jövendő világkorszakot tehát nem angyaloknak vetette alá az Isten, hogy azok uralkodjanak a világ fölött, hanem az emberfiának. És kicsoda ez az emberfia? Hallottuk a 8. Zsoltárban, amit Dávid király írt, és rácsodálkozik az égbolt fenségére, és megkérdezi, hogy lehet, hogy Isten gondol az emberre, és az emberfiára, és kevéssel tette kisebbé az Istennél, sőt, dicsőséggel és tisztességgel ruházta fel. Hatalmat adott neki a teremtett világ fölött. A zsidókhoz írt levélben, melynek szerzője a 2. részben bizonyítja, hogy Jézus, mint az emberfia, csak egy kisebb időre lett kisebb, mint az angyalok, de miután elszenvedte a halált, utána Isten őt feltámasztotta, felemelte a mennybe, dicsőséggel koronázta meg, és úrrá tette minden teremtmény felett. Jézus vállalja az Atya előtt az emberekkel való közösséget, hiszen ezt olvastuk. Mivel a gyermekek test és vér részesei, tehát itt halljuk ismét hangsúlyt nyer Jézus közössége az emberekkel azáltal, hogy ő is velük együtt részesedett a szenvedésért. És ez egy nagyon fontos gondolat minden hívő embernek a lelkére téve. Jézus miértünk szenvedte el a halált? Így tette őt Isten tökéletessé, és képessé arra, hogy az emberek megszentelője legyen. Azért lett részese a testnek és a vérnek, hogy testvérünk legyen. Milyen gyönyörű ez a magyar nyelv, milyen gyönyörűen kifejezi, testvérünk legyen. Mennyei és isteni formájában erre nem lett volna képes. A feltámadásával egyértelmű, hogy nagyobb, mint a halál. A végső kérdés, az, hogy de hát miért vállalta a szenvedést, miért öltött testet. A válasz most már azt hiszem mindegy számára világos. Ez volt az ő áldozata. Ezt ajándékozta Istennek, mint engesztelő áldozat a bűneinkért. Azzal, hogy helyettünk Jézus Krisztus meghalt, több vérnek nem kell kifolynia. Megbűnhődött az emberekért, hogy mi emberek mentesülhessünk az isteni ítélet alól. Ezt jelenti az engesztelés. Kibékülés Istennel, az áldozat által. Az Ószövetségben nagyon nagy hangsúlyt kap a főpap szerepe. És 10 nappal ezelőtt a zsidó testvérek ünnepelték az egyik legnagyobb éves ünnepüket, a Jom Kipurt. Ez az engesztelés napja. Ez az a nap, amikor a főpap egy évre haladékot ad, haladékot szerez a gyülekezetnek. Ekkor a főpap áldozatot visz Isten elé, előbb magáért, a családjáért, majd a népért, hogy így tisztuljanak meg a bűntől. Látjuk, hogy az önmegváltás lehetetlen, és ez nagyon sok vallásnak a zsákutcája. Nem lehet üdvösséget nyerni jótékonykodással, bőtöléssel, ahogy ezt például az iszlám is tanítja. Csak is Isten által elrendelt módszerrel lehet megszabadulni a bűntől. Ez az említett megszentelés, a papi szolgálat az Ószövetségben, a zsidó levélből kiderült, hogy Jézus az egyetlen és tökéletes, hibátlan, bűntölmentes és szent főpapunk, akinek a főpapi tisztje örökké való, mivel halhatatlan, és egyszer s mint képes együtt érezni velünk, hiszen átment a kísértéseken. A mózesi törvények idején, és visszakanyarodva az Ószövetségre, halandó főpapok végezték ezt az engesztelést. Ekkor a zsidó nép főpapja belépett a szentek szentjébe, a jeruzsálemi főtemplomba. Isten színe elé járult a népet képviselve, és amikor kijött az áldozat bemutatása után, akkor viszont Istent képviselte a nép előtt, és megáldotta a népét. Az engesztelő áldozat minden évben megtörtént, míg fennállt a jeruzsálemi nagy templom. És így egy évre haladékot kapott a nép, és a bűneik ellettek takarva. Az engesztelés szava a héberben befedést jelent. Isten kegyelméből elfedte a bűnöket, és bűnbocsánatot adott a népnek. A jeruzsálemi nagy templom a világ egyik építészeti csodájának számított. Ezt időszámításunk szerint 70-ben a római birodalom Titus nevű hadvezére a földig rombolta. Ezt Jézus megjövendölte, előre látta, és erről a nagy templomról a húsvéti liturgia idején hallunk, hiszen amikor Jézus kereszthalála megtörtént, az örök áldozat bemutatása megtörtént, Márk 15-ben olvashatjuk, a templom függönye ketté hasadt felülről lefelé. Ebben a pillanatban azt is jelezte Isten, hogy a jelenléte és a dicsősége a szentek szentjéből távozott. Ettől a pillanattól kezdve a jeruzsálemi templom nem volt már többé más, mint egy díszes épület. És ahol nem látjuk Isten jelenlétét, bizony ott a profécia be is következett, Márk 13-ban olvassuk. Mester, így szóltak hozzá a tanítványok, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek, és Jézus ekkor azt mondta neki, látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kőkövön, amit le nem rombolnának. És ahogy Jézus mondta, bizony mondom nektek, nem múlik el az a nemzedék, míg mi ezekben nem következnek. valóban 40 évvel később ez a jeruzsálemi nagy templom elpusztul. Óriási vérengzés vette kezdetét, olyan a szemtanúk leírják a római történetíróknak, hogy Titus a hadvezér szégyenében át sem vette a hadvezéri babérkoszorút, hiszen ő is érezte, hogy itt, ezen a helyen nem csak egy háború történt, nem csak háborús pusztítás történt. Itt egy óriási korszak lezárult. Jézus főpapsága tehát nem a kövekben van, nem a formákban van, nem a rituálékban van. Azért nagyobb ő minden főpapnál, minden halandó főpapnál, mert tulajdon vérét, testét áldozta értünk a kereszten. És nem csak időszaki befedést ad, nem csak erre az egy évre kap haladékot a benne hívő nép, hanem mindörökre. Ezért remélem, hogy ezt a nagyon nehéz igeszakaszt valahogy sikerült megvilágítanom, és megértenünk azt, hogy mivel az élete, melyet vére hordozott, az értéke olyan nagy, hogy sokszorosan túl lettünk fizetve, értékünkön felül is. Isten erre az árra néz, amikor arra néz, akik hisznek Jézus Krisztus engesztelő áldozatában, és elfogadták azt ezért való bűnbocsánatnak. És ezért van örök életünk. És hála legyen az Istennek. Amen. Imádságra készülve énekeljük a 832-es dicséret első versét. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy megtisztelsz minket, és testvéreidnek szólítasz. Köszönjük, hogy rangot adtál nekünk azáltal, hogy emberré lettél. Ebben a mi küzdőterünkben vállaltad az emberlét minden próbatételét, vállaltad a gonosz megkísértését. Győztél a kísértésekben, győztél a halálon. Fölszabadítottad a halál félelmében élőket. Istenhez hűséges főpapként kiengesztelted a világ bűneit. Jó a te családodba tartozni. Ámen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kedves testvéreim, hirdetem nektek az adakozás örömét, mert tudjuk, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. tessék helyet foglalni. És ezen a ponton megkérem Emesét a hirdetések felolvasására.
Nagyon szépen köszönjük az ige hirdetést Veszneg Éva tanárnőnek és Szabolnő a Körösi Csoma Sándor ösztöndíjas. Köszönjük nagyon szépen. Október 30-án a reformáció innenisten tiszteletünk délután 5 órakor kezdődik. Nagy tiszteletű Pajzs József, elmondomi lelkész fogja hirdetni az igét, és úrvacsora alkalom is ugyanakkor lesz. Örömmel hirdetjük, hogy október 30-án a Keresség sákramentumában részletetjük Tonyac Judit és Máté, Izabella Judit nevigyerek. Október 30-ai Isten tiszteletünkre nagy tiszteletű Gödöllyei Károly elfogadta a presbitérium meghívását. Szerdán este 6 órától lesz a Zoomon, azt az üzenetet kaptam meg Lidia után. Megalakult a választói bizottság a következő felállításban. Savanya Eszter, Savanya István, Tódja Hanász Katalin, Kató Zsolt, Majlák Károly és a presbitériumot Nikemese én képviselem. November 6-án a gazdasági bizottság tart gyűlést 12:30-kor. És szeretettel üdvözöljük azokat, akik először talán vannak itt közöttünk, vagy akik hosszú útról jöttek vissza.
Végezetül így is szeretném megköszönni a presbitérium belém vetett bizalmát, teljesen tudatában léve alkalmatlanságomnak erre a pozícióra. Úgyhogy köszönöm még egyszer. Nagyon sokat tanultam az ige hirdetésével a felkészülés alkalmával. Köszönöm Andreának, aki egy évig erősíti a csapatunkat, hogy hajdúsági reformátusként vállalta ezt a szolgálatot. Ma nemzeti ünnepe van, október 23-án ünnepeljük forradalmunknak évfordulóját. Ezen a napon imáinkban gondolunk az áldozatokra, a harcosokra, szétszakított családokra, és bizakodunk egy nagyon szép jövendőben. Végezetül énekeljük el a 832. dicséret valamennyi versét, és ezt követően a himnuszt. A himnuszt követően az áldást veszük. Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.
köszönjük. Itt csak egy gond van.
Igen.
Ezt meg kell ismételni.
Ja, gyerekek, ez olyan mennyiség gyerekek.
Tudjuk, hát tudjuk, hát ezt mi is tudjuk.